Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Olyan jó lenne, ha szívből meg tudnánk köszönni mindannyian, Urunk, a Te nagyon nagy szeretetedet, amellyel olyan régóta hívogatsz minket. És mi mindig elindulunk az úton, megígérjük, hogy követünk, és aztán az élet viharai távolabb sodornak tőled. És Te még akkor sem büntetsz, hanem újra megszólítasz, újra hívogatsz, és mi újra vonakodunk. És Te nem szűnsz meg akkor sem szeretni, hanem türelmes vagy hozzánk. Újra és újra talpra állítasz bennünket, és várod, hogy igent mondjunk minden nap a Te szavadra, a Te vezetésedre. Köszönjük, hogy Te elkészítetted számunkra ezt a mai alkalmat is, és az egész csendes hétvégénket. Hadd kérjük azt, hogy hadd tudjunk majd úgy elmenni, hogy mindannyian kaptunk valamit az igén keresztül tőled. És akkor bár ne vonakodjunk, hanem hadd tudjuk megengedni, hogy Te a mi életünkön bátran változtass, nyesegesd le a vadhajtásokat, taníts bennünket, egyengesd a mi utunkat. Hadd tudjunk így lenni most is, nyitott szívvel, mindannyian előtted. Amen. Pál apostolnak a Galatákhoz írt levelének az 5. részének a 16. versétől a 26. versig. Ezt mondja Pál apostol. Intelek titeket, hogy a lélek szerint éljetek, a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Akik követték a szemükkel az igét, határozottan látták, hogy nagy ellel volt írva a lélek, és ez azt mutatja, hogy a Szentlélekről van szó. A Szentlélek pünkösd ünnepén érkezett először a földre, amikor a tanítványok megkapták Jézus mennybe menetele után 10 nappal a Szent Lelket, és bátor hitvallókká lettek. Azok az emberek, akik őket akkor hallgatták, hogy mindenfélét beszélnek, megkérdezték Pétertől, aki ott bátor hitvalló volt, hogy hát majdhogy nem azt mondják ki, de jó nektek, hogy ti megkaptátok a Szentlélek ajándékát, de mit tegyünk, hogy mi is megkapjuk? Tudja valaki, hogy mit válaszolt erre Péter? Akkor ki is írhatjuk. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében a bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Nagyon fontos a térjetek meg. Ez a térjetek meg azt jelenti, hogy hátat fordítok az addigi életemnek, és mostantól Isten, nem Istentől távolodom, hanem Isten felé közeledem. És a megkeresztelés pedig azért volt fontos, mert egészen addig ugye a bűneik bocsánatára keresztelkedtek, de mostantól Jézus Krisztus nevére kell. Jézus mennybe menetelekor adta parancsba, hogy mostantól, és innen van a keresztség sákramentuma, a keresztség parancsa, hogy kereszteljétek meg őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevébe. Tehát Jézus Krisztusba keresztelkedünk bele, ott lesz az ő láthatatlan pecsétje a mi életünkön, és ha valaki megtért, Jézus felé fordult, Isten felé fordult, és meg is van keresztelkedve, biztos, hogy a Szentlélek ajándékát is megkapja. Aztán van egy olyan ige is, hogy tudjuk-e azt, hogy melyik lehet, hogy kiket vezet a lélek. A vezérrel szóval talán jobban ismerjük. Tehát akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Istennek a fiai. Tehát csak azokat vezeti a lélek, akik már Isten gyermekei. Isten gyermekei csak azok, akik Jézus Krisztust a szívükbe fogadták, és az uralmat átadták az életükben Jézus Krisztusnak. Tehát nem azért az emberé már a hatalom a saját élete fölött, hanem Jézus Krisztusé. Ez a Róma 8. részének 14. verse, és itt 16. versben pedig azt mondja Pál, hogy maga a lélek, és megint csak nagy ellel van írva, tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy mi valóban Isten gyermekei vagyunk. Tehát maga a lélek tesz bizonyságot arról, hogy Isten gyermekei vagyunk, vagyis ahogy tegnap este a kezdő áhítatban szó volt arra, hogy a lélek gyümölcsét nem mi tudjuk megteremni. Tehát nem mi vagyunk azok, akiknek ki kell izzadnunk a gyümölcs termést, hanem maga a lélek teszi ezt meg, tehát úgymond magától kezd el teremni. Nem találtam jobb hasonlatot, de én úgy gondolom, hogy mindenkinek fájt már görcsösen a feje vagy a gyomra, ugye? Ki az, akinek soha nem volt még ilyen berésze? Mindenkinek. Mit csinált a fájdalom csillapító 20-25 perc után? Hatott. És éreztük azt, hogy hú, de jó, már nem görcsöl annyira a fejem, már érzem, hogy sokkal-sokkal jobb. Tehát amikor a lélek elkezd bennem munkálkodni, én már jól érzem magam. Nem én erőlködök, hogy jaj, csak elérjem, hanem ez úgy teljesen magától jön, mert bennem van nem a gyógyszer, hanem Isten lelke, amelyik tulajdonképpen megváltoztat engem. Tegnap itt jó páran föltették a kezüket, hogy van gyümölcsfájuk a kertben. Mi kell ahhoz, hogy az a gyümölcsfa nagyon jó termést hozzon? Termőföld, locsolás, aztán napfény, aztán a szeretet is, igen, és még azaz, tavasszal. Ugye, hogy ki az, aki nem szokta megmetszeni a gyümölcsfáit? Akkor mi nem vagyunk igazi gyümölcsfa gondozók. És ki az, aki meg szokta metszeni? Igen. Tehát ugye nagyon fontos, miért fontos a metszés? Hogy jobb legyen a termés. Ugyanígy a szőlővel is. Most amikor mi eljövünk egy ilyen csendes hétre, vagy elolvasunk egy igét, az olyan, mint amikor a gazda oda megy a fáihoz, és megmetszi, hogy jó termést hozzon, ilyenkor Isten az, aki fogja az ő metszőollóját, és a vadhajtásokat elkezdi levágni rólunk. Úgy Calvin nagyon szépen fogalmazta meg, hogy az Isten igéje, ugyan a 10 parancsolatra a törvényre mondja elsősorban, de Isten igéjére is igaz, tükörnek, féknek és ösztönző erővel, ösztökének kell lennie az életünkben. Tehát, hogy amikor Isten a tükröt elénk állítja, akkor nekem el kell döntenem, ha tényleg ő az Úr az életemben, hogy én azt akarom tenni, amit ő mond. Ez egy olyan metszés. Néha fájdalommal jár, rávilágít, hogy mi az, amit nem teszek jól, miben várja, hogy tulajdonképpen én változzam. Tehát csak akkor fogom a lélek gyümölcsét teremni, hogyha a lélek vezet, vagyis megtértem. És most nagyon komolyan tegye föl mindenki önmagának a kérdést, eljutott-e már a megtérésre, mert innen tudjuk csak folytatni a lélek gyümölcsét. Volt-e az életében egy olyan pillanat, amikor azt mondta, hogy Uram, én téged szeretnélek követni. Eddig éltem nélküled az életemet, éltem valahogy, mentem a saját fejem után, engedtem, hogy csak úgy folyanak az események körülöttem, egy picit se zavart, hogy mi történik, mi a te akaratod, De volt az életemben egy olyan, hogy döntöttem. Ez az első, amit tulajdonképpen meg kell, hogy tegyek. Ez még a könnyebbik, mert ez egy érzelmi és értelmi döntés, amikor egy ilyen héten vagyunk együtt, és ezt felteszik ezt a kérdést, akkor leginkább mindenki azt mondja, hogy igen, én szeretném az Urat követni, szeretnék megtérni. De utána jön a sokkal nehezebb feladat, mit is tesz az a fa, amikor elülteti a gazda ősszel? Mi nem nyáron ültetünk fát, miért ősszel, vagy tavasszal? Mit kell a fának tennie? Gyökeret ereszteni. És ez a gyökér eresztés a keresztény ember életében az, amikor az igét olvasva egyre inkább átadja az uralmat az ő életében Istennek. Az uralom átadása nem sikerült egy olyan képet találnom itt az interneten gyorsan, ami azt jelzi, hogy hogy adom át az uralmat, én vagyok a király a saját életem fölött, behívom Jézus Krisztust az életembe, és aztán utána mégis én akarom megmondani, hogy mit tegyek. Jézus nem fog erőszakoskodni, hanem azt fogja mondani, hát akkor tegyed. És úgy jutok el tulajdonképpen végig, amikor átadom az uralmat, amikor tényleg teljesen ő ül, mint király az életem trónján, és én mindenben azt teszem, amit ő akar. Volt egy kislány, aki miután egy csendes héten megtért, egy lány héten, hazament boldogan, és elmondta az édesanyjának, hogy anya, megtértem, és én mostantól kezdve azt fogom tenni, amit akarok. És akkor azt mondta az édesanyja, hogy ó, kislányom, ez nem lesz jó, mert hát Jézus ezt várja tőle. De hát én Jézust a szívembe fogadtam, mondta a kislány, és mostantól ő fogja nekem megmondani, hogy én mit tegyek, és mit akarjak. És amikor valaki tényleg átadta az uralmat, akkor Isten elkezd vele beszélni. Van egy olyan film, hogy a Hokedli, 3 perces kis film. Akkor próbáljuk megnézni. Ugye milyen nehéz átadni az uralmat? Olyan könnyen azt mondjuk, és ez nem megy egyszerre, hanem hosszú-hosszú idő, amíg nyeseget az Úr, és megmutatja, hogy az életünknek melyik területét nem adtuk át. Ő itt a pénzkezelését, a vásárlást, a család életét, tehát egyszerre sok mindent lehet látni, és valójában, ha őszinték vagyunk magunkhoz, mi pont ugyanilyenek vagyunk, nagyon-nagyon nehezen tudjuk átadni az uralmat az életünk felett Jézusnak. De hogyha megtesszük, akkor Isten csodálatosan elkezd velünk beszélni, és irányítja az életünket. Először hadd olvassam fel azt az igét, amit Attila tegnap a bizonyságtételében mondott, hogy amikor ő tényleg leborult az Úr előtt, mi volt az az ige, amit Isten mondott neki? Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Az őszinte bűnbánatra Isten kész azonnal a válasszal. Volt-e ilyen, hogy mi ezt átéltük a megtérésünkkor, amikor megálltunk az Úr előtt, amikor tényleg mellette akartunk dönteni? Vagy soha nem jutottunk el oda, hogy a mi bűneinket egészen oda tegyük a kezébe? Egy másik igét is szeretnék felolvasni, ami velem történt meg 20 évem legelején, ezt már akik régóta hallgatnak, én ezt többször el szoktam mondani, amikor éppen egy igazságtalanul elbánt valaki érdekében akartam felszólalni, az akkor napi reggeli ige így szólt. Légy csendben és várj az Úrra. Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja. Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az Úrban reménykednek, azok öröklik a földet. Hát mondani se kell, Isten megállított, és sehova nem mentem, és így 10-15 év után lehetett látni, hogy Isten tett igazságot azzal az illetővel, és sokkal gazdagabban tényleg megajándékozta. Tehát akik befogadták Jézust, azokat Isten lelke vezérli, és tényleg el lehet mondani, hogy ők Istennek a fiai. Aztán a Róma 8:11 azt mondja, hogy ha annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézus Krisztust, akkor ő, a mi lelki halandó testünket is, az ő lelke által képes feltámasztani. És itt ugyan Pál azt érzi, azt mondja ezzel ki, hogy a mi testünket fel fogja támasztani, hiszen Jézust is feltámasztotta, de minket is lelkileg, akik már egyszer megtértünk, de elfordultunk az Úrtól, képes arra, hogy feltámasszon, megelevenítsen, megélénkítsen újra és újra, amikor egy icipicit távolabb kerültünk az Úrtól. Tehát gondoljuk végig, mielőtt most énekelni fogunk egyet, gondoljuk végig, hogy megtértünk-e, ha nem, akkor keressük a lehetőséget erre. Egy ilyen csendes hétvége arra is való, hogy aki úgy érzi, hogy segítségre van ebben szüksége, lehet fordulni a vezetőkhöz beszélgetésre, imádságra a szabadidőben, de fontos, hogy eljusson mindenki a megtérésre, mert megtérés nélkül senki nem láthatja meg az Isten országát. Ha pedig már volt az életünkben egy megtérés, de elfordultunk az Úrtól, akkor nézzük meg, hogy mennyi időnként újulunk meg, és akarjunk most is megújulni, és akarjuk azt, hogy Isten lelke a mindennapokban igazi vezetőnk legyen. A 736. éneket énekeljük el a Barna énekeskönyvből. Szent lélek jövel, szívünk töltsd ma el, és ennek csak a két verszakát fogjuk énekelni. Szent az elsőt és a másodikat, nyisd meg szívünk szánk, hogy a bűntől megtisztulva szálljon fel imánk. Ugye a hét témája, a hétvége témája így alkalmakról alkalmakra a lélek, gyümölcs-e, és oda van zárójelbe írva egy i betű, mert mi rendszeresen így emlegetjük, hogy a lélek gyümölcse-i. Valójában ez csak a lélek gyümölcse. Itt ebben a gyümölcskosárban többféle gyümölcsöt láthatunk, és mi úgy képzeljük el ezt, hogy egy egész kosárnyi gyümölcs van, pedig nem, hanem úgy lehet elképzelni, mint akár egy narancsot vagy mandarint, vagy pedig egy szőlőt, amelyik egy szép egészséges fürt, egy gyümölcs, de többféle szem van rajta. Itt megpróbálták ugye úgy elkészíteni ezt a szőlőt, de azért ezen is jól látszik, hogy nem minden szem egyforma. Sőt, ha megnézzük a színét, valamelyik világosabb, valamelyik sötétebb. Én nem tudom, hogy amikor egy szőlőfürtöt kap valaki, melyik szőlőszemmel kezdi enni az evést. Miért? Hangosan tessenek mondani, mert édesebb. És miért édesebb? Továbbért mit kapott többet? Napfényt. Fényt kapott, és érettebb. Itt is van ott az alján olyan szőlőszem, ami nem olyan szép világos, nem olyan szép érett. Kevesebb napfényt kaphatott, és tulajdonképpen a lélek gyümölcsével is így van. Az életünkben az a gyümölcs, finom a lélek gyümölcséből az életünkben, az a kívánatos a kívülállók számára, amelyik jól meg van metszegetve, amelyik többet van Jézus világossága alávéve, a fényben többet kap, és érettebb lesz. De mitől is leszünk tulajdonképpen érettebbek? Ha minél több próbát kell tulajdonképpen kiállnunk abban a dolgokban. Én úgy gondolom, hogy mindannyian ismerjük a Meghallgatott imádság című verset, amelyik arról szól, hogy a vers írója, az imádság írója azt mondja, hogy türelmet kértem az Úrtól, és ő olyan embereket adott körém, akik felé türelmet kellett tanulnom, gyakorolnom. Erőt kértem, és olyan helyzeteket hozott, amiben teljesen erőtlennek éreztem magam. De Isten azért adja ezeket, hogy mi igazán kipróbáltak legyünk, és ott legyünk, a finom, érett gyümölcs legyen a mi lelki életünkben, és hogy meg tudjunk abban állni, amit ő vár tőlünk. Hát kezdjük el szemezgetni ezen a mostani délelőtti alkalmon a lélek gyümölcsét. Kettőről lesz ma szó, az egyik a szeretet, a másik pedig az öröm. Pál apostol a Kolossé levélnek a harmadik részében, itt szemezgethetjük akkor a szeretetet és az örömöt, és a szeretettel kezdjük, azt mondja, öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Nem véletlenül van az első helyen. És nem csak Pál mondja azt, hogy a szeretet nagyon fontos, mert az az, ami összefog mindent, hanem tulajdonképpen az egész Biblia is erről szól. Meg tudja nekem valaki mondani, mi a Bibliának a központi üzenete? Mi a legfontosabb üzenete?
Mert úgy szeretné Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hiszőben el ne veszem, nem örökké.
Így van. Tehát mert úgy szerette Isten a világot. A Biblia legfontosabb üzenete Isten szeretete. Amikor Isten csalódott az első emberben, és el kellett őt küldeni az Édenkertből, és el kellett zárni az életfájához vezető utat, annyira sajnálta ezt Isten, hogy Jézus Krisztust küldte el, hogy ő egy híd legyen a bűn szakadékja fölött, és mindenki, aki nem Ádám és Éva volt az első emberpár, ha akar, eljuthasson az életfájához. De ez csak Jézus Krisztuson keresztül megy, mert ő az, aki az út, az igazság és az élet. És ezt várja tőlünk is Isten, a szeretetet. Öltsétek fel a szeretetet. János olyan szépen írja le az egyik levelében, János volt Jézus legfiatalabb tanítványa. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. És aki szeret, az Istentől született és ismeri az Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten a szeretet. Tehát aki tud szeretni, az már Istentől született, a lélektől született, megtért ember. Aki viszont nem szeret, nagyon komolyan mondja János, az nem ismerte még meg az Istent. És abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk általa. Éljünk Jézus Krisztus által, ő éljen bennünk. Ez a szeretet, és nem az, hogy ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul a bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Mi is tartozunk azzal. Nem megtehetjük kegyesen, hogy én szeretem a másikat, hanem a tartozásom a másik ember felé, hogy szeressem, hiszen Jézus Krisztus szereti őt. És ha Jézus bennem van, akkor Jézus általam is szereti azt a másik embert. Isten soha senki nem látta, ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Tehát, ha Isten bennünk van, akkor tudjuk szeretni azt a másik embert, azt is, akit nagyon-nagyon nehéz. Az Új Szövetség görög nyelven íródott, és a görög ötféle szót használ a szeretetre. Külön szót használ a vendégszeretetre, amikor vendégül látunk valakit. Külön szót használ a rokoni kapcsolatra, a rokoni szeretetre, és amit mi rendszerint szoktunk emlegetni, az egyik szeretet, az a filia, az a kedvellek téged, ezt az ételre is szoktuk mondani, szeretem az ételt, mert az nekem jó, szeretem az másik embert, mert viszont szeret engem, szeretetet kapok tőle. Aztán, amit ismerünk mindannyian, az az erotika, az az erosz szó, és aztán a harmadik, amiről a Biblia leginkább beszél, az az agapé szeretet, és ezt a szeretetet várja tőlünk Isten, hogy úgy szeretem a másik embert, ahogy van, a jó és a rossz tulajdonságaival együtt. Akkor is, ha bánt engem, akkor is, ha nem adja meg nekem a szeretetet, amit én várnék tőle, akkor is, ha folyton keresztbe tesz nekem. De Isten azt várja tőlem, hogy engedjem, hogy Jézus Krisztus bennem felnőjön akkorára, olyan naggyá legyen az életemben, hogy én tudjam szeretni a másikat. Nem csak a barátaimat, hanem az ellenségeimet is. Úgy gondolom, hogy az én szavamnál Túrmezei Erzsébet verse sokkal, de sokkal többet mond. Ezt a verset szeretném most felolvasni, hogyha elolvasnánk közösen. Tudja, valaki még megjelen, már meg is jelentek, nincs a címe fönt, mi ennek a versnek a címe? Pótvizsga szeretetből. A Messner nagy iskolájában ma szeretetből pótvizsgáztam, és tanítom előtt remegve álltam. Az első vizsgán én elbuktam a tételt, bár kívülről tudtam, de gyakorlatilag azt előadni nem tudtam. Szerettem én, ki engem szeret, minden jó embert, akit csak lehet. De az ellenségemet, aki rágalmaz, ki nevet, ad mindenféle csúf nevet, gyaláz és megaláz engemet. Ilyet nem tudok szeretni. Nem. És ezt húztam ki. Ez volt a tételem, hogy ellenségemet is szeressem. Szereted? Kérdezte tanárom, az én mesterem és megváltom. Nem tudom. Hiába próbálom. Szelíden mondta, de erélyesen. Pótvizsgára mész, és ha mégsem tanulod meg, megbuksz egészen. A szeretet nehéz tétel. A legtöbben ebben buknak el. Mert aki bánt, azt is szeretnünk kell. De mesterem tovább tanított, külön órára hívott, és szeretetével sokat kivívott. Mutatta kezén, lábán a sebet, hogy mennyit tehet a szeretet. Eltűri a keresztszegeket. Eltűrni a gúnyt, a gyalázatot, tövis koronát, nehéz bánatot, a dárdaszúrást, mit értem kapott. Megrendültem egész szívemben. Hát a szeretet ilyen végtelen. Tanítomtól tanulni kezdtem. Megnyerheted vele, úgy lehet, hogy ő is megtér, hogy ő is szeret, ha látja a te szeretetedet. Így tanított, szívem felrázta, látta, hogy hajlok a tanításra. Szeretetét szívem bezárta. És most pótvizsgáztam belőle, ott volt az ellenségem, és gúnyos megjegyzést kaptam tőle. De én szeretettel feleltem, és a szeretettel őt megnyertem. És a pótvizsgán által mentem. Tovább tanulok, tovább megyek. Vannak szeretett egyetemek. Magasak, mégsem elérhetetlenek. Mert mást tudományt sokat tanulhatok, megcsodálhatnak, úgy vizsgázhatok. De ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Ugye, hogy milyen sokat mond a vers? És akkor gondoljunk most egy picit arra, hogy ki miatt buknánk el. Ki az, akit nagyon nem tudunk szeretni? Akikkel rendszeresen találkozunk, együtt élünk, beszélgetünk. Ki miatt kell pótvizsgára mennünk? Én úgy gondolom, hogy mindannyiunknak van ilyen valakije, akit nehéz elfogadni, nehéz szeretni. De Jézus, ha az életünkben van, teljesen átalakítja az életünket, és Jézussal a szívünkben tudjuk őt szeretni, Jézus szeretetét továbbadni, és ahogy megnyertük azt a másik embert Jézus szeretetével, akkor ő is tud majd adni szeretetet, akár nekem, akár a másik embernek. Gary Chapman nevét gondolom, hogy többen hallották, vagy a könyvét olvasták. Egy párkapcsolati szakértő házassági tanácsadó, és ő az öt szeretet nyelvről rendszeresen ír. Hogyan forduljak a másik emberhez? Szerintem mindenkinek van egy szeretet nyelve, ahogy megközelíthető. Az egyik, ha elismerő szavakat használok felé, vagyis megdicsérem. Ez a családban olyan fontos, és én saját magamon azt vettem észre, hogy gyerekeimtől most már, hogy nagyok, elvárok tőle dolgokat, ha nem teszik meg, akkor leszidom őket, de amikor megteszik, akkor mostanában úgy elmarad a dicséret. Pedig még a nagy gyerekeknél is nagyon fontos, de felnőtteknél is, nekünk is jól esik, ha elvégezzük jól a munkánkat, hogy valaki megdicsérjen. Tehát a dicsérő, elismerő szavak, még a kollégáknak is, főnökök a beosztottainak. Tehát fontos, hogy az dicsérő szavakat is használjuk. Vagy hogy minőségi időt töltünk azzal a valakivel, ezzel fejezzük ki a szeretetét, ha ő azt igényli, szeretetünket felé. Vagy ajándékot viszek neki, ha nem is nagy értékű, de mégis valami kicsit. Vagy szívességet teszek. Hogy lehet egy családban szívességet tenni, ez előjött ifiseknél is példaként, hogy hát amikor valaki megkapja feladatul, hogy a mosogatógépet pakolja ki, de nincs rá ideje, a tesója, aki ráér, megcsinálja helyette, szívességgel tesz, és nem rója utána föl, hogy na tessék, neked kellett volna, de én megtettem, hanem megteszem helyette ezt a feladatot. De aztán valakinek pedig a testi érintés, egy válveregetés, egy átölelés, egy simogatás, ami számít. Keressen meg azoknak az embereknek a szeretet nyelvét, akik között élek, és próbáljam meg őket így szeretni. Azt mondja viszont Chapman, hogy ha valaki ezeket megpróbálja megtenni, de nincs Jézus az életében, a szívében, semmit sem fognak érni. Tehát ezek is akkor működnek jól, ha Jézus Krisztus már a szívemben van, és az ő szeretetét próbálom tulajdonképpen továbbadni. És ahogy az elején elhangzott, hogy öltsétek magatokra a szeretetet, az Ószövetségben már megjelenik a szeretettel kapcsolatban egy parancs, ami úgy kezdődik, hogy szeresd. Tudja valaki folytatni? És hogy kezdődik az eleje? Így van. Tehát szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, elmédből. És a második, ami hasonlatos ehhez, mondja később Jézus, szeresd fele barátodat, úgy, mint magadat. Hát a szeresd fele barátodat, ez a fontos, hogy tulajdonképpen meg tudjuk ezt tenni. A 762. éneket keressük most ki, és az első két verset énekeljük el.
Thank you.
És a szeretetről gondolom mindenkinek eszébe jut a szeretet himnusza, amit olyan sokszor hallunk, és bizony ott van benne, hogy semmit nem ér a világon semmi, még ha angyalok nyelvén tudok is szólni, vagy bármit meg is teszek, ha nincs bennem szeretet. Ha nincs az életemben Jézus Krisztus, semmit nem ér az életem, mert nem tudok szeretetet adni a másiknak. Tehát ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengőérc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni tudok is, minden titkot ismerek is, minden bölcsességnek a birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. És ha innentől a szeretetet Jézus nevével helyettesítjük, Jézus türelmes és jóságos bennem. Jézus nem irigykedik, Jézus nem kérkedik és nem fuvalkodik fel. Jézus nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Jézus van a szeretet, a szívemben soha el nem múlik. És úgy szeretném, hogyha a kis csoportos beszélgetésen arra keresnénk majd választ, hogy megtapasztaltuk-e már mi Isten szeretetét. Azt, hogy ő megbocsátott nekem a sok hűtlenségemért, engedte, hogy újat kezdjek. Aztán a másik kérdés az legyen majd, hogy én tudok-e szeretni, vagy csak kapni akarok szeretetet. És olyan jó, hogyha tudok is adni, és legyen majd miért imádkozni, de ez majd a kis csoportos beszélgetésben lesz. És a másik gyümölcs, amiről szeretnék még szólni egy pár szót, az az öröm. Ugye a Biblia legfontosabb üzenete az volt, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez örömhír, vagy nem örömhír? Miért? Mit ígér nekünk? Az örök életet, a mennybe juthatunk, oda juthatunk Isten országába. Mikor hangzott ez az örömhír először? Segítek, van egy ilyen ige, ami így szól, hogy nagy örömet hirdetek nektek. Született néktek, ma a Lukács 2.10-ben van benne, amikor az angyalok a pásztoroknak mondják el, megijednek a pásztorok, ne féljetek, hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született nektek, jó volt az is, ez a Károli fordítás szerint volt, hogy a megváltó, örök életet adó, aki megvált benneteket a bűnből, az született meg nektek. Örüljetek ennek. Jézus él. Örök életem lehet. Ki az, aki örül ennek? Ki örül annak, hogy Jézus meghalt érte, és van üdvözítője? Kevesen? Mindenki? Biztos? Ma betöltötte már ez az öröm a szívünket? Igen. Tegnap ugye azon beszélgettünk, amikor elindultunk, és kiderült a dugó, hogy hát minek lehet örülni. Mondtuk, hogy ott is csendességet tarthatunk már az autóban. A sátán mindent meg szokott tenni, de tudunk-e örülni a legnehezebb helyzetekben is annak, hogy van megváltónk? Hát valljuk be őszintén, hogy nem. Ott van a szőlő, most nem hozzuk vissza a képet, a sötét oldala. Minek szoktunk örülni? Örülünk, ha valakitől kapunk egy kávét, vagy esetleg kedvesen ránk köszön. Örülünk egy jó vizsgának a fiatalok, akik levizsgáznak, leérettségiznek. Kapok egy jó munkát, vagy megdicsér a főnököm, vagy fiatalokra gondolva ismét szerelmes leszek, van egy párom. Mennyire boldogok tudnak lenni, egy új barátnak örülnek, egy új autónak, egy új ruhának, egy jó állásnak, vagy rendeződnek a munkahelyi kapcsolatok, vagy meggyógyulok egy betegségből, felépülök egy műtétből, hat a gyógyszer, nem fáj valamim annyira, tehát ilyen pici dolgoknak elkezdek örülni, ami tart egy ideig. Fél órát, egy órát, egy napot, két napot, egy hónapot, valameddig, és aztán kész. Megszokom ezeket, és aztán el is felejtem. Viszont van egy ige, ami arra szólít fel bennünket, hogy örüljünk az örülőkkel, és sírjunk a sírókkal. Melyik felét könnyebb megtenni? Az elsőt. Na szavazzunk, ki szerint az elsőt könnyű megtenni? Könnyebb. Ki szerint a másodikat? Na fele-fele. Hát most tessenek csak végig gondolni, találkozunk valakivel az utcán. Hogy vagy? Hát éppen kezelésre járok, mert, jaj, képzeld el, hát én is kezelésem voltam, mert nekem ez meg ez a bajom, és már át is vesszük a szót, és elmondjuk a mi bajunkat a másiknak. És amikor a másik elkezd valami örömhírt mondani, meg se hallgatom, végig se hallgatom. Számomra a legdöbbenetesebb dolog az volt pár évvel ezelőtt, férfi körre járt egy idős bácsi, aki aranydiplomát kapott. És azt mondta, hogy hát, ő most örömmel elmondja, megkapta az aranydiplomáját, de olyan csalódás érte, valakinek elmesélte, és ő lehurrogta, hogy mi ez. Azt mondja, dicsekvésnek vette, hogy én az örömömet megosztottam vele. Még azt megosztja az ember, hogy gyermeke vagy unokája született. De ha már a munkahelyén megdicsérik, vagy jutalmat kap, már azt nem mondja el, mert a másik ember dicsekvésnek veszi. Sikerül valami az életünkbe, maximum a családunk, a szűk családunk, akivel megosztjuk, mert a többiek elkezdenek irigykedni, és már nem tudnak örülni velünk. Hát milyen lett ez a világ? És mint keresztény testvérek egy imakörben, egy imaközösségben, megmerjük osztani az örömeinket? Vagy csak a bajainkról tudunk? Ha most tegnap az lett volna a feladat, hogy kérdezzük meg valakitől, akivel beszéltünk, hogy mi a szomorúsága, mi az öröme, biztos, hogy a rossz hírt kezdte volna el előbb mondani, nem az örömét. Egy megfordított lett a világ. De Isten nem ezt várja tőlünk. Jézus együtt örült az örülőkkel, és együtt sírt a sírókkal. Mindig van minek örülnünk, a kis dolgoknak is. És a megfelelő környezetben, igenis, örüljünk együtt az örülőkkel, és alakítsunk ki egy olyan közeget, ahol el tudja mondani az örömét is, és ebben a rohanó világban próbáljuk meg megtenni, hogy meghallgatjuk, és tényleg örülünk igazán az ő örömének is. És ugye fontos, hogy meglássuk a kicsi dolgokat, de ne ragadjunk le annál. És ha visszatérünk az elejére, hogy Jézus él, annak kéne örülnünk, akkor eszünkbe kell, hogy jusson az az ige, amikor Jézus azt mondja, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és minden egyéb megadatik nektek. Tehát, ha mi keressük az Isten országát, akkor sok-sok kis öröm is fog érni, de a legnagyobb öröm az lesz, hogy Jézus, van Jézus Krisztusom, aki megváltott és örök életet ad nekem. Tehát a földi élettől el fogok tudni vonatkoztatni, és Jézus Krisztust fogom látni. De aztán a Filippi levélben, a 4. részben van egy másik ige, ami áldásként a vége el szokott hangozni. Semmi felől ne aggódjatok. Ki tudja, hogy kezdődik ennek az igének az eleje? Úgy kezdődik, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Az Úr közel. És úgy folytatja, hogy semmiért se aggódjatok. Tehát az mindenféleképpen az Úrban kell örülnünk, az Úrral. Azt meglátni, hogy ő él, ő velünk van. Ő meg akarja nekünk adni, amire szükségünk van. És ezért folytatja, hogy semmiért se aggódjatok, hanem mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szíveteket. Tehát ezt az örömöt kell átélnem, amit megint csak Jézus Krisztus tud adni. És ha én látom, hogy van Jézus Krisztusom, akkor tényleg rá tudok bízni mindent. Ahogy a Heidelbergi K.T. mondja, hogy életemben és halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltomnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen elegettett, és a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy egy hajszál sem hullhat le a fejünkről, hanem minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Hát olyan jó lenne, hogyha ilyen öröm lenne bennem. Aztán Nehémiás könyvében van egy másik ige, az Úr előtt való öröm erőt adna nektek. Ha én tudok az Úrban örülni, a Károli fordítás úgy hozza még, hogy az Úrban való öröm erőt adna nektek. Nehémiás egy nagy munkában volt, a békességét akarták elvenni, és támadták őt, de ő az Úrban bízott és gyönyörködött. Ugye, amikor Luther Márton is nagy kísértések között volt, ránézett az asztalán lévő feliratra, és azt mondta, hogy milyen jó, hogy meg vagyok keresztelve. Jézushoz tartozom. Ő az, aki gondot visel rólam. És nagyon sokat jelentett számomra, valaki a Facebookján fölírta egy gondolatot, hogy gyakorolja azt, és milyen nehéz gyakorolnia azt, hogyha már valamiért imádkozott, ne aggodalmaskodjon érte tovább. Tehát, ha én ott vagyok az Úrban, és tudom, hogy ő nekem azt adja, amire szükségem van, akkor még az aggodalmaskodásnak sincs helye az életemben. Örüljek, hogy Jézus a megváltom, és ő pont mindig azt adja, amire nekem szükségem van. És az Úr előtt való öröm erőt adna nekem, de mihez is? Hát Jakab valami nagyon furcsát mond. Jakab azt mondja, teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésbe estek. Én nem szeretek kísértésbe lenni, nem tudom, hogy vannak a testvérek vele, de miért jó, ha valaki kísértésben van? Miért jó annak, aki bármilyen káros szenvedélytől megszabadult, és újra abban kísérti őt a sátán? Miért jó az, amikor ott lehetne bíznom az Úrban, és erre nem sikerül, elkezdek aggodalmaskodni, és visszatérek ahhoz a dologhoz, hogy akár a jövőben tudakozódom jóslással, vagy valami varázslással, halott idézéssel, csupán csak szórakozásból foglalkozom. Vagy hát úgysem hiszek a horoszkópban, de azért rendszeresen elolvasom. És nem törődök azzal, hogy az van a Bibliában, hogy mindenki utálatos az Úr előtt, aki ilyet cselekszik. Nem mondja Isten senkire, hogy utálatos előtte, mert ő a bűnre haragszik, de itt ezt írja a Mózesi könyvben, a népnek ezt mondja, mielőtt bemennek Kánaán földjére, hogy utálatos az Úr előtt, aki ilyenbe benne van. Tehát miért jó, ha kísértésbe van? Miért örüljünk annak, hogy kísértésbe kerültünk? Azért, mert Jézus erejével nemet tudunk most már mondani a kísértésnek. Ha Jézus bennünk van, akkor nemet tudunk mondani a kísértésnek, és a fejünkkel, az eszünkkel azt is tudnunk kell, hogy kísértést az kap leginkább, akinek a szíve már az Úré. A sátán azokat békén hagyja, akiknek a szíve nem az Úré. Azokkal nem törődik, hogy a keskeny úton járnak, mert tudják, hogy az ő útján van, a széles úton van. Viszont ha valaki elindul a keskeny úton, amire azt mondja Jézus, hogy nagyon kevesen vannak, akik azon végig mennek, akik azon járnak, a sátán mindent megpróbál, hogy azokat az embereket elterelje a keskeny útról. Cseri Kálmán mondott erről egy nagyon-nagyon jó példát, és ez nagyon megmarad bennem. Ő a rabokhoz hasonlította ezt a helyzetet, akiket kivisznek a börtön udvarra sétálni. És a rabok nem csinálnak mást, mint sétálnak az udvaron körbe-körbe. És a börtönőr, aki valami toronyból figyeli őket, békén is hagyja őket, egészen addig, amíg föl nem figyel egy valakire, aki azt látja, hogy ő próbálja nézni, hogy tud-e menekülni valahogy. És az a figyelemmel kíséri ezt az illetőt. És csak akkor kezd el tüzelni, amikor ő már elindul a menekülési útvonalon, és ki akar jutni a börtönből. Addig békén hagyja. Na hát így vagyunk mi is. Amikor már választottuk az Urat, elindultunk az ő útján, a sátántól távol kerültünk, akkor kapjuk a kísértéseket. De olyan jó, hogy Jézus Krisztussal a kísértéseink legyőzhetők, mert ő győzedelmet akar ezekben is adni nekünk. És hogy hova akar eljuttatni bennünket Jézus Krisztus? Pál ezt a korintusiaknak mondja. Ez a 2 Korintus 7.4-ben van benne, nem az a Jakab 1.2-ben, tehát rosszul van fölírva az igevers. 2 Korintus 7.4. Azt mondja Pál a korintusiaknak, hogy minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyunk örömmel. Minden nyomorúságunk ellenére csordultig van a szívünk örömmel. Tapasztaltunk ilyet, hogy a bajban tudtunk örülni, hogy tele voltunk gonddal, próbával, és nem lefelé húzott bennünket a sátán, hanem ott volt a szívünkben, hogy Jézus a miénk, Hát örömhír, hogy Jézus jött. Ő végigjárta a földi útját, példát mutatva nekünk. Hát bennünket is végig segít, ahogy ugye mindig velem, Uram, mindig velem, vagy ahogy énekeljük, hogy velem vándorol utamon Jézus. Komolyan vesszük-e, hogy ő ott van velünk? És el tudjuk-e akkor mondani, hogy a nehézségek, a nyomorúságok közepette is igenis csordultig van a szívem örömmel. Egy halálos ágyán lévő több gyermekes édesanya, aki nagy szeretettel nevelte a gyermekeit, az utolsó idejében a szenvedést is nagyon-nagyon példásan viselte és tűrte. És amikor megkérdezte tőle a lelki gondozója, hogy hogy van ereje, akkor két dolgot mondott. Hogy ne lenne erőm, Jézus sokkal többet szenvedett, értem, mint amit én most teszek. És ő végig sorolta magában, hogy amikor szomjazott, nem volt innia, amikor a keresztszegeket beleverték a kezébe, a lábába, amikor csúfolták, magára maradt, leköpték, és ezt érte, miatta és helyette. Hát akkor ez a szenvedés, amit ő éri, mi ez ahhoz képest? És elmondta, hogy és a másik dolog, hogy én a gyerekeimet megtanítottam, hogyan kell élni Jézussal. És most azt akarom példaként meghagyni, hogy hogyan lehet meghalni Jézussal. Hogy ő most sem hagy magamra engem. És ebben a ezek között a körülmények között is, ebben a helyzetben is tudott örülni. Biztos nem csak én hallottam már azt a mondást, amikor megkérdezték valakitől, hogy hogy van. Rosszabbul, mint szeretném, de jobban, mint érdemelném. Mit érdemlünk mi? Mit szoktunk elmondani az úrvacsorakor? Büntetést, halált és kárhozatot. Hát ha tényleg ezt érdemelnénk, akkor miért panaszkodunk a fejfájás miatt, egy rákbetegség miatt, egy munkanélküliség miatt, ha tényleg úgy gondoljuk, hogy ezt érdemelnénk, és nem ezt kapjuk, hanem kapunk orvosságot, kapunk szeretetet, segítő kezeket, és még sincs meg az az öröm a szívünkben, hogy van Jézus Krisztusom. És ezt az örömet én akkor tudom mások felé sugározni, ha Jézus ott van a szívemben, mert Jézus az igazi öröm forrása. Fogunk tanulni majd erről egy éneket, és nem tudom, hogy ezt el tudjuk-e olvasni. Olyan örömöt, mint a forrás, és olyan jó lenne, hogyha Jézus Krisztus az öröm forrása lenne bennem, amit tényleg másoknak át tudnék adni. Lehetne, hogy ezt az első versét ennek elénekeljük? A fiatalok szerintem ismerik, ugye, ifisek? Akkor a ti segítségeteket kérjük is, hogy tudjuk énekelni. Hadd kérjünk téged, Urunk, élj bennünk, és teremnek bennünk a szeretet és az öröm gyümölcsét. Amen.